A mi segítségünk és ünnepi istentiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az ő Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük a 417-es számú énekünk első versét fennállva, majd foglaljunk helyet és folytassuk a második versektől megkezdve a hatodik versig. A régi énekeskönyvünkben a 328-as számon ismert ez az ének. Hallgassuk meg Isten igéjét János evangéliumából, az evangélium első fejezetéből, a 9-től a 13. versig tartó szakaszból.
Az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert, már eljött a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. De mindazoknak, akik befogadták, akik hisznek az ő nevében, hatalmat adott, hogy Isten gyermekeivé legyenek, akik nem vérből, sem a test akaratából, sem a férfiú indulatából, hanem Istentől születtek. Jöjjetek testvérek, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy te eljöttél ebbe a világba. Köszönjük neked, hogy te vállaltad ezt a szenvedést, ami ebben a világban van, amiből néha mi is tapasztalunk valamennyit. Az semmiképpen, amit te hordoztál miértünk. Csak a mi saját életünkben tudunk egy-egy dologban úgy érezni, hogy sokszor már nehezen bírjuk. És ilyenkor, karácsonykor döbbenünk rá, hogy te mit vállaltál értünk, hogy idejöttél ebbe a világba egészen közel hozzánk, hogy mennyire szeretsz bennünket. Csodálunk, Urunk, ezért, és dicsőítünk. Azért jöttünk ma ide, hogy neked mondjunk hálaszót. Azért jöttünk ma ide, hogy meghalljuk a te szavadat. Köszönjük, Urunk, ezt a drága ajándékot, a karácsony üzenetét. Köszönjük, hogy már nem egy kis csecsemőt kell keresnünk, hanem a feltámadott Urat, aki uralkodik ezen a földön. Köszönjük, Urunk, azt, hogy a mi életünk is ennyire fontos neked, hogy hozzád tartozhatunk. Könyörgünk azokért, akik most először jöttek ide talán, vagy úgy azért jöttek, hogy szeretnének veled találkozni, hogy őket is szólíts meg, mindnyájunkat szólíts meg, Uram, a te szent lelked által. Legyél itt közöttünk, és könyörgünk azokért, akik betegség miatt nem lehetnek itt, hogy az internetnél hallgatnak, hogy őket is szólíts meg a te igéddel. Könyörgünk az ige hirdetőjéért, hallgatóiért egyaránt. Amen.
A bűnbocsánat evangéliumát a 103. Zsoltár 12. és 13. verseiből hirdetem. Amilyen messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Istenfélőkhöz. Amen. A 202. dicséretünk harmadik versét énekeljük el. Régi számozás szerint ez a 164. dicséret harmadik verse. Istenünk üzenetét az előbb felolvasott szakaszból olvasom újra. János evangéliuma első fejezetének 9. verséből. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. Amen. Foglaljunk helyet. karácsony a leghosszabb ünnepünk. 24-én Szenteste is tartunk Isten tiszteletet, 25-én délelőtt, este és ma délelőtt is. Nagyon sok mindent megtudhattunk már Jézus születésének a körülményeiről. Ma egy kicsit tovább megyünk, és Jézus születésének az értelméről, céljáról fogunk beszélni. De mielőtt ezt megtennénk, néhány szót vesztegessünk arra, hogy mikor született valójában Jézus Krisztus. A rövid válasz így szól, nem tudjuk. A hosszabb válasz pedig valahogy így. Jézus születésének évét valamikor a 6. században számolta ki egy szerzetes, visszakövetkeztetett a császároknak az évszámaiból, stb., és végül előállt egy eredménnyel, hogy szerinte pontosan ekkor és ekkor született Jézus ebben az évben. És attól a pillanattól fogva, hogy ő ezt a közvélemény elé tárta, az időszámításunk megváltozott, és amit ma nullának nevezünk, vagy hát egynek nevezünk, hivatalosan akkor született Jézus. Csak hát van ezzel egy kis probléma. Ennek a szerzetesnek a számolásába belecsúsztak bizonyos tévedések, és voltak olyan bizonytalanságok, amelyek ma is bizonytalanságnak számítanak, ezért nem merjük 100%-osan kijelenteni, hogy ahol ma az időszámításunk szerinti nulla szerepel, az lenne Jézus születésének az évszáma. Manapság általában azt mondják, hogy valamikor Krisztus előtt 8 és Krisztus előtt 4 között születhetett meg Jézus. Ez a legvalószínűbb időpont. Mit mondhatunk a hónapról és a napról? Hát a Biblia ezeket sem jegyzi fel. Nem mondja el, hogy Jézus ebben a hónapban és ezen a napon született volna. Az Óegyháznak bizonyos szerzői persze tudni vélték, hogy mikor született Jézus. Volt, aki azt mondta, hogy január 6-án. Más május 15-e mellett tette le a voksát. Még olyan is volt, aki 100%-osan meg volt győződve afelől, hogy Jézus születése egy szerdai napra esett. Hát ez mind mesehabbal. Erről nem tudunk semmit. És mi a helyzet december 24-ével? Ugye ekkor ünnepeljük hivatalosan a Szentestét. Ez is csak egy találgatás? Hát azt kell mondjam, hogy még találgatásnál is kevesebb. Miért? Tudjuk, hogy Jézus születésének a napján meglátogatták őt a pásztorok, akik korábban ott a környékbeli mezőségeken legeltettek. Ugyanakkor a történelmi ismereteink alapján biztosak lehetünk benne, hogy a nyájat az ősz végén, tehát valamikor novemberben elhajtották a legelőről, és elvitték a téli szálláshelyre, és ott tartották egészen a tavasz beköszöntéig, tehát valamikor márciusig. Tehát Jézus télen, december 24-én biztos, hogy nem születhetett. Ha mindez igaz, akkor miért december 24-én ünnepeljük Szentestét? Minthogy a pontos dátumot nem tudták meghatározni, az óegyházi vezetők kijelöltek egy napot, hogy hát ha nem is tudjuk, de legyen ez a nap, és ekkor ünnepeljük Jézus születését. Az előbb azt mondtam, hogy ez kevesebb, mint egyfajta tipp, de bizonyos szempontból pedig több annál. Ugyanis december 24-ének szimbolikus jelentősége van, üzenettel bír. Mi ez az üzenet? Az ókorban volt egy ünnep, amit a különböző népek különböző névvel illettek, de mindegyiknek a középpontjában a fény állt, a fényt ünnepelték. Június 21-től kezdve, ahogy a napok haladnak előre, azt tapasztaljuk, hogy minden nap egyre kevesebb a világosság, és egyre több a sötétség. És ez eltart egészen december 21-éig. Ekkor van az úgynevezett téli napforduló, ekkor fordul meg minden, innentől kezdve minden nap egyre több lesz a fény, és egyre kevesebb a világosság. Egyre több a világosság, és egyre kevesebb a sötétség. Egy átlag embernek 3 napra van szüksége ahhoz, hogy ezt szabad szemmel is érzékelje. És ezért az ókori népek körében december 24-e lett a fénynek az ünnepe. Az óegyházi vezetők azt mondták, hogy kössük össze ezt a már létező gyakorlatot Jézus Krisztus születésével. Miért? Mert Jézus azt mondta magáról, én vagyok a világ világossága. És ha összekötjük ezt a kettőt egymással, akkor az megerősíti a Biblia üzenetét, miszerint Jézus az igazi világosság. Mi nem akármilyen fényre várunk, hanem mi az igazi világosságot szeretnénk ünnepelni, és számunkra Jézus az igazi világosság. Hát így lett december 24-e a Szenteste. Nem baj, hogy nem ezen a napon született valójában Jézus, ennek jelképes üzenete van számunkra. Hát nézzük meg, hogy mit jelent pontosan az, hogy Jézus az igazi világosság. Hát a világosság fényt derít valamire, amit magunktól nem látunk. Jézus is a maga személyével, a maga tanításaival fényt derített olyan dolgokra, amelyek számunkra, emberek számára, méghozzá bűnbe esett emberek számára homályban van. Hát mik ezek a dolgok? Egyrészt fényt derített magára az emberre, hogy kicsoda az ember, és mit kell rólunk tudni. Hát az ember mondhatná azt, hogy hát mi vagyunk az emberek, mi ismerjük magunkat. Ha valaki nyilatkozhat rólunk, akkor azok mi vagyunk. De a helyzet az, hogy az ember még saját magát sem ismeri rendesen. És ez most nem valami olyan üzenet, amit én, mint hívő ember, mint keresztény ember, mint lelkipásztor, úgymond ráerőltetek a világra, hanem egy olyan üzenet, amit a világi emberek maguk is így gondolnak. Hát 2 költőt hadd idézzek nagyon röviden. Az egyik egy ókori, a másik egy középkori költő. Az ókori Rómának egy híres költője, Catullus, az emberben lévő furcsaságot akarta leírni, és így fogalmazott, gyűlölök és szeretek. Tán kérded, miért teszem én ezt? Nem tudom, ám érzem, szerte szakít ez a kín. Tehát Catullus, amikor magát vizsgálta, meg általában az embert vizsgálta, akkor arra jutott, hogy nem értem magamat. Egyszer így teszek, egyszer úgy teszek, mi hajt engem? Mi motivál? Fogalmam sincs. Csak látom, hogy ez így van. A másik költő, akit idézek, az pedig egy francia költő, Villon. Ő pedig a következőt írta egy versének végén, mint egy összefoglalásként. Mindent tudok hát, drága herceg. Tudom, mi sápat, s mi ragyog. Tudom, hogy a férgek megesznek. Csak azt nem tudom, ki vagyok. Egyébként az egész vers arról szólt, hogy az emberi tudásnak az egészét felsorolta. Címszavakban. És mindig arra jutott, hogy csak azt nem tudom, ki vagyok. Hát az ember magát sem ismeri rendesen. Hát mi az, amit Jézus mond rólunk? Jézus sok mindent mond rólunk, a 2 legfontosabbat szeretném kiemelni. Az egyik egy nagyon pozitív és kedves üzenet, ez így szól, értékesek vagyunk. Sokszor az ember magáról el sem hiszi, hogy értékes, vagy hogy annyira értékes, Jézus azonban ezt határozottan aláhúzta, felkiáltó jelet tett mögé. Ezzel kapcsolatban Máté evangéliumának 6. fejezetéből olvasok néhány verset. Itt Jézus a gondviselésről beszél, de ott van benne, hogy mit gondol ő az emberről. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok életetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat. Nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem vagytok-e ti értékesebbek azoknál? Hát itt 2 nagyon fontos dolog hangzik el. Istent úgy szólítja, hogy a ti mennyei atyátok. Tehát, hogyha Isten így fordul hozzánk, hogy magát atyának tekinti velünk kapcsolatban, akkor az nagyon magasra emeli az ember értékét. Az Isten gyermekei vagyunk, természetesen hitáltal, de akkor is az Isten így tekint ránk. A másik, amit ki is mond, hogy sokkal értékesebbek vagytok mindazoknál a teremtményeknél, amiket én felsoroltam. Jézus elmondja a madarakat, a virágokat, stb. Az élő világ egészére utal, és azt mondja, hogy nem vagytok ti értékesebbek ezeknél. Hát van egy óriási különbség az ember és minden más teremtmény között. Mi az Isten képét hordozzuk. És ettől vagyunk kifejezetten értékesek. Lehet, hogy valaki hazamegy, és azt gondolja, hogy hát az én életem az nudli, kinek vagyok én fontos, mi az én értékem. Hajlamosak vagyunk arra, hogy olykor így gondolkodjunk magunkról. Jézus nagyon határozottan kiáll amellett, hogy minden emberi élet érték, hatalmas érték. A másik dolog, amit elmond Jézus rólunk, az már korán sem ilyen pozitív, sőt, pont az ellentéte, azt mondja, hogy mi emberek bűnösök vagyunk. Hát ezt Jézus születésekor is megtapasztalhatta, egészen testközelből tapasztalhatta meg. Amikor édesanyja Mária megérkezett Betlehembe, és kerestek maguknak egy fogadót, nem fogadták be őket. Hát az ókorban talán a top 3 erkölcsi kötelesség közé tartozott a vendégszeretet. Nem fogadták be őket, még pénzért sem. Mert itt van egy szülő asszony, hát kell nekünk itt a probléma, ugye? Hogy itt mindenféle gondok, gubancok vannak, sír a gyerek, mit fognak hozzá szólni a többiek, akik szintén nálunk szálltak meg. Nem jöhetsz ide hozzánk. Hát ezt megtapasztalta. A végén egy istállóba kellett elmenniük. Majdnem olyan, mintha az ember az utcán szülné meg a gyerekét. Ez azért rávilágít az embernek a bűnére, nem? Vagy a másik. Jézus megszületett, és nem sokkal utána a király meghallotta, hogy megszületett a messiás. Na, nekem nem kell messiás. Nem kell, hogy átvegye a hatalmat. Nem kell, hogy az én hatalmamat kisebbítse. Inkább öljük meg. És kiküldte a seregét, Betlehemben és környékén minden fiú gyermeket 2 éves kor alatt megöletett. Hát most a szomszédunkban itt dúl egy háború, szenteste is hultak a rakéták ide-oda. Hát Jézus esetében semmivel nem volt rosszabb, vagy hát jobb, amit ő átélt. Na, ott is kiküldték a sereget, és ott nem csak ide-oda hult egy rakéta, hanem minden gyermeket, aki ebbe a kategóriába beletartozott, megölték. Hát ezt olvassuk az emberről a karácsonyi történetben. És mi az, ami ebből ma előttünk áll? Hát gondoljunk csak az ünnepi készülődésre, az utóbbi néhány hetünkre. Önmagunkra, nem másra, önmagunkra. Mi az, ami kijött belőlünk a nyomás alatt? Mert az ünnepre való készülés az mindig egyfajta nyomás. Volt, aki nem volt türelmetlen egyszer sem? Ha volt, akkor szóljon nekem, és tanítsa meg nekem, hogy kell. Volt olyan, aki nem akarta elengedni magát, hogy inkább lustulok, és nem csinálom a dolgomat? Nagyon sokféle dolog kijön belőlünk ilyenkor. Hányféle módon megbántjuk egymást. Az ember, ha össze akarnánk foglalni, egy önmaga körül forgó, önző, megfeketedett lelkű lény. Nagyon furcsa lehet, hogy a kettőt egyszerre mondja Jézus. Hogy nagyon értékesek vagyunk, ugyanakkor azt is, hogy bűnösek vagyunk. Az emberi elme ezt nem tudja felfogni, mert vagy azt mondja, hogy értékesek vagyunk, vagy azt mondja, hogy bűnösek vagyunk. Ez a kettő, ez egyszerre nem lehetséges. Olyan, mint a mérleg hinta. Vagy ez van fent, vagy az van fent. De Jézus azt mondja, hogy mind a kettő hozzá tartozik az igazsághoz. Ez is, az is. És erre az igazságra egyedül ő tud rávilágítani. Hát mire derít még fényt Jézus? Fény derít az Istenre. Tehát nem csak ránk, hanem arra is, hogy kicsoda az Isten, milyen az Isten. Megint csak azt kell mondjam, hogy magunktól erre a kérdésre nem tudnánk válaszolni. Még nem jöttek ki a népszámlálási adatok, De meggyőződésem, hogy sokan azt diktálták be, hogy ők ateisták, hogy nem szerintük nem létezik Isten. Hát az ilyen emberek mit tudnak Istenről? Semmit. Mások azt mondják, hogy persze, biztos van egy Isten, de hogy pontosan mit gondoljunk róla, hogy milyen ő, arra nem tudunk válaszolni, kész. Ha megnézzük a világvallásokat, ott pedig azt látjuk, hogy az egyik nép így gondolkodik, a másik nép úgy gondolkodik, mindegyiknek a fantáziája elindult. De nem tudhatunk biztosat a fantáziánk alapján Istenről. Jézus azonban elmondja, hogy mit kell tudnunk. Megint a két legfontosabbat hadd emeljem ki. Egyrészt Jézus arra tanít minket, hogy az Isten szent. Az Isten tökéletesen világos, tökéletesen büntelen, tökéletesen igaz. Amikor például Jézus a törvényt magyarázta, akkor rámutatott arra, hogy Isten számára nem elég az, hogy a tetteink tiszták. Ő azt akarja, hogy még a gondolataink is, tehát a forrás is tiszta legyen. Amikor például a szexuális tisztaságról beszél, akkor azt mondja, hogy nem csalod meg a házastársadat, rendben van. Na de gondolatban mi a helyzet? Gondolatban is hűséges vagy? Amikor Jézus így tanít, ezzel mindig az Isten tökéletes szentségére és tisztaságára mutat rá. Isten szentsége minden tisztaságnak az ősképe, eredője. És azt is bemutatja Jézus, hogy Isten nem csupán szent, nem csupán úgymond számon kér dolgokat, hanem Isten tele van szeretettel. És ez nem csak a gondoskodásában érhető tetten, abban is, hanem elsősorban a megváltásban. Van egy ige, amit úgy szoktunk nevezni, hogy a Biblia szíve vagy központi üzenete, ez a János 3.16. Tulajdonképpen ez is összefoglalja a karácsonynak az üzenetét. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hát az Isten szeretete az elsősorban ebben érhető tetten. Nem abban, hogy éppen milyenek a körülményeink, hanem abban, hogy Isten a legdrágábbat adta értünk. Egyszer és mindenkorra. A keresztre adta azért, hogy nekünk már ne kelljen szenvednünk, ne kelljen bűnhődnünk, sőt, visszanyerjünk mindent, amit az Édenkertben adott nekünk eredetileg. Tehát Isten szerető Isten. Olyan a szeretete, mint a tűz, ami még a vasat is képes meglágyítani. Tehát Jézus az igazi világosság rámutat arra, hogy kik vagyunk mi emberek, és rámutat arra, hogy kicsoda Isten. Általa láthatunk tisztán. Van azonban ennek az igének egy folytatása, ami arról szól, hogy hogyan fogadja az ember Isten világosságát. Kétféleképpen lehet fogadni Jézus Krisztust, mint az igazi világosságot. Hát először is vannak emberek, akik nem szeretik a világosságot. Olyanok, mintha vakondok lennének. Ha fény éri őket, azonnal visszamásznak a lyukba. A jó kis biztonságba, ahol nem látnak semmit. Hát Jézus kapcsán ez úgy nyilvánul meg, hogy vannak, akik elutasítják őt. És János nagyon, hogy is mondjam, szomorúan beszél erről, hogy a saját világába jött, és a saját világa nem fogadta be őt. Magyarul az embereknek egy jó nagy része, talán a többsége elutasítja Jézust, elutasítja a világosságot. Miért? Hát a világosság jó dolog, nem? Miért kell Jézust elutasítani? Hát néhány részletre hadd hívjam fel a figyelmet. Egyrészt nem akarják bűnösnek érezni magukat. Vannak, akik ezért utasítják el Jézust. Hát ha Jézus beszél arról, hogy az ember élete valahol félrecsúszott, és bűnösök vagyunk, én nem akarom bűnösnek érezni magam, akkor inkább mindent elutasítok, amit Jézus hozott, az ajándékokat is, mert nem akarom egy picit sem rosszul érezni magamat. Hát gondoljuk végig, hogy bennünket hogyan érintett esetleg megtérésünk előtt ez a gondolat. Mi is kellemetlenül érezzük magunkat Jézus közelében? Mert hogy hozzá képest megláttuk a bűneinket, láttuk, hogy milyen szennyesek vagyunk? Van, aki azért utasítja el Jézust, mert nem akar rászorulni senkire, még az Istenre sem. Szeretjük magunkat erősnek érezni. Nekem nincs szükségem senkire, meg tudok állni én a magam lábán. Én mindent elintézek. Az Isten szeretete persze szép dolog, jó dolog, de én nem akarok rászorulni senkire. És mit mond Jézus? Az ember csak akkor lehet boldog, hogyha Istennel szoros kapcsolatban áll. Magyarul, ha Isten nincs jelen az életünkben, akkor nem lehetünk boldogok. Mi nem tudunk megállni egyedül a saját lábunkon. Kész. És vannak emberek, akik egyenesen azért nem akarnak Jézusról tudni, mert nem akarnak engedelmeskedni az Istennek. Hát Jézus elmondta, hogy ő egy lázadó világba jött, engedetlen emberek közé jött, és valahol az ő jövetelének, a megváltásnak az a célja, hogy Isten engedelmes gyermekeivé tegyen bennünket. De hát ha valaki nem akar engedelmeskedni senkinek, akkor nyilván az Istennek sem, pláne neki nem akar engedelmeskedni. Szóval nem akarják bűnösnek érezni magukat, nem akarnak rászorulni senkire, és nem akarnak engedelmeskedni. Hiába hozta Jézus a világosságot, hogyha az emberben van egy ilyen megrögzött ellenállás, akkor ezt a világosságot el fogja utasítani. És mint a vakondok, visszabújik a földbe. Ugyanakkor János azt is mondja, hogy vannak olyanok, akik befogadják. Vannak, akik befogadják a világosságot, és róluk viszont nagyon pozitívan nyilatkozik. Nem olyan értelemben, hogy milyen különleges emberek vagytok ti, hogy ti ezt meg tudtátok tenni, hanem olyan értelemben, hogy milyen változások indulnak el az életükben. Azt mondja, hogy hatalmat kapnak arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Hát ez egy óriási dolog. Hát ismerünk ilyen történeteket az irodalomból, nem? Hogy valaki egy szegény sorsú gyermek egyszer csak valamilyen módon bekerül a királyi családba. Örökbefogadás révén. Hát itt is erről van szó, hogy az Isten örökbefogad bennünket Jézusért. Azt mondja, hogy most már a gyermekemnek tekintelek téged. Nem csupán ilyen távoli, eltartott, mit tudom én milyen gyermeknek, a fiamat, a saját fiamat adtam, érted? Jézus Krisztust, így szeretlek téged, te is a gyermekem vagy. És hogyha valakit az Isten gyermekének tekint, azt megajándékozza. Megajándékozza először is bűnbocsánattal. Nem kell, hogy nyomasszon bennünket mindaz, ami volt, ami elmúlt, amit elrontottunk, aminek a terhe ott van rajtunk. Mindezt el tudja venni tőlünk Isten. Meg tud ajándékozni bennünket új élettel, aminek van célja és értelme. Haladok előre, és érzem, hogy van értelme a dolgoknak, mert Istennel élhetek. És meg tud ajándékozni bennünket örök élettel is, mert nem csupán annyi az élet, amennyit itt leélünk belőle. Ez csak a kezdet. Jézus azt mondja, hogy folytatás is van. És akire a menny vár, az örökkön örökké, az Isten közelében lehet. Tehát Jézus az igazi világosság, és azt üzeni számunkra ez az ige, hogyha mi is befogadjuk őt, akkor Isten gyermekeiként sok örömben és sok ajándékban lesz részünk. Tegyünk így. Amen. Válaszoljunk az igére, a 412-es számú énekünk harmadik versét énekeljük el, régi számozás szerint a 329-es számú énekünk harmadik verse. Imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyei édesatyánk, hogy tulajdon fiadat küldted el ebbe a világba, és köszönjük, hogy nem csupán olyan formán küldted el, hogy megjelent valahol Izrael egyik településén, majd végigjárta azt az országot, tanított és tette, amit tett, hanem olyan módon is, hogy a te igéd által megismerhetjük őt. Köszönjük, Urunk, hogy megismerhetjük a te fiadat és a te fiadban elhozott világosságot. Köszönjük, Urunk, hogy valóban általa megérthetünk sok mindent, ami amúgy homályban maradna. Köszönjük, Urunk, hogy főleg rólad tudhatunk sok mindent, és arról az új életről, amit éppen általa a megváltásban hoztál el számunkra. Nagyon szeretnénk részesülni ebben a világosságban. Kérünk, adj nekünk erőt hozzá, hogyha olyas valamire világít rá, ami nekünk fáj, akkor se bújjunk el, hanem maradjunk ott a fényben, hiszen ugyanez a világosság gyógyít is bennünket. Kérünk, Urunk, hogy légy velünk, és a te világosságod ragyogja be egészen a lelkünk legmélyét is. Köszönjük, hogy új életet adsz nekünk, szeretnénk ebben az új életben járni. Kérünk, hogy te erősíts meg bennünket. Kérünk, Urunk, az ünneplésünkért családi körben, vagy ha úgy adódott, akkor magányunkban. Köszönjük, Urunk, hogy veled lesz teljesé az ünneplésünk, és aki veled van, az sohasem magányos. Kérünk, hogy így áld meg az életünket most és a folytatásban is. Amen. Személyes imádságainkat mondjuk el az Úrnak.
Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.